Majd lehet, hogy kérdés majd az lenne, hogy, hogy lehet-e egy kapcsolatnak az a célja Isten előtt, hogy, hogyha nem is az igazításunkat találjuk meg a másikban, de legalább, hogy általa életebbek kívánjunk, fejlődjünk hitben is, gondolkodásban. De ezt persze előre sokszor ugye nem látszik, csak utólag később, de hogy lehet-e ilyen, és Isten előtt kezdve az ilyen. A második pedig az egy egyszerű kérdés talán, mert nagyon sokszor gondolkoztunk rá, hogy lehet-e igazi mély barátság ellenkező neműek között.
Azt gondolom, két kérdés összefügg. Bizonyos szempontból én azt mondom, hogy, persze lehet igazi mély barátság ellenkező neműek között. Én a feleségemmel ilyen igazi mély barátságban vagyok. De a házasságok kívül azt gondolom, hogy tehát az a kérdés, hogy lehet-e, persze, hogy lehet. A kérdés az, hogy helyes-e. És arra azt mondom, hogy nem. Hogy nem helyes. Tehát ha ez a férfinő közötti igaz barátság, ez óhatatlanul átmegy szerelembe. És éppen ezért én ezt nem tartom egészségesnek. Ezért is mondtam, hogy a barátságot az azonos neműekkel kell kiépítenünk. Az azonos neműekkel. És én azt gondolom, hogy az azonos neműekkel való barátságban mindazt megtanulhatjuk, amire szükségünk van a házasság során is. Ilyen értelemben én nem gondolom, hogy szükségünk lenne arra, hogy ilyen előkapcsolataink legyenek, amiken keresztül fölkészülünk a házasságra. Az azonos neműekkel való kapcsolatban, illetve magában a családi életben kell fölkészülnünk. Most nem beszéltem, de ha a gyerekeknek a helyzetét elkezdjük elemezni, egy bibliai családban a gyermek otthon, a családban kapja meg a legnagyobb felkészítést a házasságra. Pontosan azáltal, hogy kap egy jó mintát, megtanulja az alázatot, látja a szülőknek a viselkedését, stb. Tehát ott történik az igazi felkészülés a házasságra. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy azért amikor ellenkező neműekkel ismerkedünk, akkor az azért ne ilyen próbaszinten menjen. Természetesen, ha a múltra nézve az ember visszanéz, akkor ezt kimondhatja, hogy Isten ezen keresztül tanított, formált bennünket, de azt gondolom, hogy ez nem ment föl bennünket az alól, a felelősség alól, hogy felelősek vagyunk azért, hogy milyen barátságokat kötünk. Hát ugye a barátság, annak pont az a lényege, hogy megosztom a gondolataimat, az érzéseimet, tehát hogy őszinte vagyok, megnyitom az életemet a másik előtt. És ha ez ellenkező neműek között történik, ott óhatatlanul annyira közel áll a házassághoz, hogy óhatatlanul megjelenik az, hogy esetleg az ember szerelmes lesz a másikba. Nagyon sokszor ugye a mai ilyen házasság tönkretevő szerel vagy kapcsolatok pontosan így születnek. Egy házas emberek, mondjuk a munkahelyükön, 8 órát együtt vannak egy idegen nővel mondjuk, és ha ők nem figyelnek arra, közöttük kialakul egy igaz barátság, idézőjelben, és észrevétlenül észre se veszi, hogy tulajdonképpen mivel a lelki dolgait, az életét, a gondolatait, az érzéseit a másikkal, a munkatársával osztja meg, ez a kapcsolat egyre mélyebbre jut, a házassága pedig egyre sekélyesebbé válik. És aztán borítékolva van a vállás is az, hogy tönkre megy a házassága. Tehát ezekkel nagyon kell vigyázni, éppen ezért az arra, és amikor azt mondom, hogy távolságtartóan ismerkedni, hogy kivel mennyi időt töltünk együtt. Elülünk egy lányjal este 8-tól éjfélig beszélgetni, de az ember, ahogy egyre később lesz, egyre jobban
szűnnek a gátlások, egyre őszintébb lesz, és óhatatlanul rálép az ember egy olyan útra, ami azt gondolom, hogy ez nagyon veszélyes út, és nem jó út. Hát itt kell, hogy az ember értelme kontrollálja a dolgokat. Hogyan ismerkedem? Azt mondom, hogy amikor valakivel ismerkedünk, ismerkedjük először távolról, figyeljük meg, hogy viselkedik közösségbe, hogy viselkedik másokkal. Aztán utána lépünk felé. Amire Isten elhívta. Ilyen értelemben az, hogy valaki feleség is anya legyen, azt gondolom, hogy a nők számára elsődleges hivatásuk. Feleség is anya legyen. Természetesen, ha valaki egyedülálló, ez egy teljesen más helyzet. Ha valaki az egyedül lényben gondolkozik, ott lehet sokféle hivatása ő neki, de én azt gondolom, hogy alapvetően Isten az asszony erre a hivatásra teremtette, ezért mondom, hogy az elsődleges hivatása. Most ugye ma a társadalmi helyzet miatt nagyon sokszor ez nem működik, mert ugye az a társadalmi rend, ami korábban volt, hogy a lányok mire fölnőttek, feleségül vették őket, anyák lettek, és ez volt az életpályájuk, ez ma nem így működik. Mert nem mennek férjhez, nem lesz anyák. És ebből adódóan bizonyos szempontból rá is kényszerülnek arra, hogy fölépítsenek egy önálló egzisztenciát. És én ebben nem is látok önmagában véve problémát, de abban problémát látok, amikor egy lány számára kérdés az, hogy ő mondjuk a orvosi hivatását, a tanári hivatását, vagy nem tudom mit, vagy az üzleti hivatását válassza, vagy pedig azt, hogy ő anya és feleség legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ott van a probléma. Hogy amikor ez fölmerül alternatívaként, és akkor valakinek ezen, hogy így mondjam, gondolkozni kell, hogy vajon ő neki most hol van a helye. Lehet ő orvos, pedagógus, akármi, tehát ez nincs gond, de én azt gondolom, hogy az elsődleges helye mégis a családban van neki. Természetesen ez a, hogy így mondjam, az alapeset. Ez ma nagyon, nagyon komplikált és nagyon nehéz, hiszen nagyon sokszor itt egzisztenciális kérdések vannak. Meg tud-e élni egy család egy fizetésből. És ugye ezért nem mindegy, de ez már messzire vezet, ezért nem mindegy, hogy például milyen politikusaink vannak, hogy alakítják ki egy társadalomnak a struktúráját, milyen szociális ellátások vannak, hogy lehetővé teszik ezt, hogy az anyák otthon legyenek, a gyerekeiket neveljék. Hogy fizetik meg az anyaságot. Egy óriási krízis van, tehát a társadalmunk hihetetlenül elborzult. Ugye ma az, hogy a főállású anyaság az, hogy valaki három vagy több gyermeket nevel, ez ugye a mai magyar társadalomnak, ez 25 ezer forintot ér meg. Tehát ennyire díjazzák ezt valaki anyaként három gyereket nevel, vagy többet. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos dolog, amikor egy társadalom így gondolkozik az anyaságról. Mert lehet így gondolkozni, meg lehet azt mondani, hogy a világ teljesen megváltozott, de akkor elemezzük ki, hogy megváltozott a világ, és nézzük meg, hogy milyen lett. Hogy széthullanak a családok, hogy a gyerekek nevelhetetlenek, és az emberek és az emberi életek tulajdonképpen tönkre mennek épp a család hiánya miatt. Tehát az, hogy az emberek eldobják az életüket, vagy teljesen kisiklik az életük, ezek döntő többségében épp a családi problémákra vezethetők vissza. Tehát lehet azt mondani az embernek, hogy nem jó az, amit Isten kitalált, és ezt is mondja a mai világ, de akkor ne csodálkozzunk, hogyha ez utána tragédiához és drámához vezet. Biztos, hogy ezt szempontként fontos figyelembe kerül, hogy hol van a társadalom, nem tudjuk függetleníteni magunkat a társadalmi rendtől, de az, hogy mi az ideálunk és mi a norma, az egy nagyon fontos kérdés. És én azt gondolom, hogy ez pontosan így van, hogy leérettségizik, vagy mit tudom, hogy tanul, és utána tanulni fog tovább, mert én sem mondanám egy lányok se azt, hogy te ülj otthon és várjad, hogy meg valaki feleségül vesz. Világos, hogy addig csináljon valamit, tanuljon, foglalja le magát, építsen ki, vagy tanuljon meg bármit. De ezért mondtam, hogy számomra nem ez a fő probléma, hanem a fő probléma az, amikor fölmerül a kérdés, hogy ő most gyermeket vállaljon, vagy a karrierjét vigye tovább, mert ha elmegy és gyereket vállal, akkor ki fog esni, és akkor utána nem fog tudni visszamenni, és tudjuk, hogy ez mivel jár. És ilyenkor egyáltalán ez kérdéssé válik valaki számára. Tehát én azt gondolom, hogy itt van a probléma. És ezért mondom azt, hogy azért az elsődleges hivatás mégis az, hogy ő feleség, és anya legyen, Istentől kapott hivatás. És ez nem lehet kérdésessé. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos egyébként a nevelésben, ahonnan ez teljesen hiányzik, hogy a nevelésbe kellene igenis a nőket nőnek nevelni, a férfiakat pedig férfinak nevelni, tehát ez már mint szülő, amikor gyerekeinket neveljük, nagyon fontos az, hogy a férfit nevelni annak, hogy felelősséget vállaljon, hogy döntéseket hozzon, stb. Az asszony pedig, vagy a lányokat pedig arra nevelni, ami a női szerephez illik. És ezért, amit most mondok, valószínűleg talán lehet, hogy 5 év múlva már meg fognak követni Magyarországon is. Mert, de lehet, hogy már most is megköveznének. De nem tudom, hogy mennyire hallottatok erről a gender, mi ennek a trend, vagy mi a neve. Nem, ez a gender tudatosság, ez ugye Nyugat-Európában most nagyon erőteljesebben nyomatják, ilyen ENSZ meg minden szinten, hogy nem szabad különbséget tenni a nemi szerepek között, hanem mindenkit úgy kell nevelni, hogy ő majd eldöntse, hogy ő férfi vagy női szerepet akar betölteni. Tehát ugye nem a szexualitás tekintetében, hanem a pontosan ez, ilyen tekintetben. És nem lehet ezt a szót használni, hogy anya és apa, hanem csak ezt, hogy szülő, mert majd mindenki eldönti, hogy ő neki melyik szerep tetszik. Most ezzel ugye mi most nevetünk, de ez egy halálosan komoly dolog, tudjuk, emiatt törvényeket hoznak, és a gyerekeket nem tudatosan kell tanítani majd az iskolában, hogy a lányok azok fiús játékokat játszanak, és a fiúk lányos játékokat, és nem szabad őket irányítani bizonyos nemi szerepek felé. És ebben az izgalmas, hogy ez ugye totálisan szembe megy a bibliai normákkal, és épp annak a gondolkodásnak, ami már most is ott van a társadalomban, és ami tönkreteszi a társadalmunkat, annak ez lesz a hivatalossá tétele. És ez azt gondolom, hogy ez valaki mondta, hogy valószínűleg a keresztény üldözés az nem elsősorban fizikai eszközökkel történik majd, hanem sokkal inkább ilyen ideológiai eszközökkel, amikben nagyon nehéz lesz megállni, amikor ez egy ilyen társadalmi trend lesz, és ezeket törvényesen is. De én azt gondolom, hogy pontosan itt van a jelentősége annak, hogy mi keresztjének Isten szerint való módon gondolkozzunk, és hogy bennünket ne sodorjon el a világ, és hogy a magunk szintjén, ahol vagyunk, képviseljünk az Istennek az értékrendjét. Mert ha mi se képviseljük, akkor bennünket is el fog sodorni ez a világ, és ezek a törvények. Ez már csak ilyen zárójeles megjegyzés. A katolikusok egyébként már kiadtak egy nyilatkozatot ezzel ellen az egész rend ellen. Újra mondom, ENSZ-közgyűléseknek stb. Foglalkoztak ezzel, hogy ezeket törvénybe iktassák.
Szabihoz kapcsolva szeretném megkérdezni, ő mondta ezt az első kérdést, mindegy, a lényeg a kérdésének ez a hívő-nem hívő dolog párválasztásban, hogy ebben hol vannak a határok, tehát hogy ez hát mit gondolsz?
Itt vannak a határok, a hívő-nem hívő.
Én már több olyan esettel találkoztam, amikor azt gondolom, hogy Istennek lehet egy ember eszköze egy másik ember életében. De ez szerinted kizárja egy párkapcsolatot?
Hát én azt gondolom, hogy a Szentírás alapján egyértelműen azt kell mondjuk, hogy itt azért meg a házassági szövetség, az, hogy a hívő a hitetlennel szövetséget kössön, ez nem Isten szerint való. Ez egyértelmű.
És házasság előtt?
Hogy?
Házasság előtt.
Hát a házasság, hát attól függ, hogy milyen céllal. Házassági céllal sem, tehát a párválasztás az a házasságra irányul. Hát ezért azt mondom, hogy párválasztás szempontjából ez igazából tabu téma kell, hogy legyen egy hívő számára. Természetesen barátság, vagy emberi kapcsolat szintjén nem, az nagyon fontos, hogy legyenek kapcsolataink hitetlenekkel is, de az, hogy házasságban együtt éljen egy hívő egy hitetlennel, ez nem fog működni. Ezért is mondtam az elején direkt azt, hogy döntéseket kell hozni a házasság, ebből áll. Állandóan döntéseket hozunk, viszonyulunk dolgokhoz. És a két ember teljesen más értékrend szerint gondolkozik. Ez állandó konfliktust fog okozni. Ezt nevezi az ige felemás igának. A felemás iga az, amikor mondjuk egy ökröt meg egy lovat belefogunk egy ilyen páros igába, ugye, amiben össze van kötve a nyakuk. El lehet képzelni, hogy egy ökör meg egy ló hogy fog együtt menni. Teljesen más a magasságuk, teljesen más a lépés ritmusuk. Ez azt fog eredményezni, hogy mind a kettőnek a nyakát kikészíti az iga, és tulajdonképpen nem fognak tudni együtt haladni. És ugyanezt történik a felemás házasságban. Összeházasodik két ember, és így szokott lenni ez, hogy hát mi nagyon szeretjük egymást. Nagyon szeretik egymást, de mi lesznek a döntésekkel, amikor együtt döntéseket kell hozni. Megszületik a gyerek, és akkor most olvasunk neki igét, nem olvasunk neki igét, mikor elkezd nőni. Elküldjük hittara, eljárunk templommal. A mindennapi életben állandóan döntéseket kell hoznunk. És gondoljuk bele, hogy amikor valakinek úgy kell nevelni a gyerekét a hit dolgaira, hogy igazából mondjuk a másik fél ezt az egészet nem érdekli. Tehát úgy nevelni arra, hogy van Isten, hogy mi Isten akaratát keressük, hogy nincs ott a családban az egység, hogy mi ezt együtt tesszük. Nagyon érdekes nálunk a gyerekeknél figyelem meg azt, hogy apusom például nem hívő ember. És hogy nekik ezt, mi ez egy állandó téma nálunk, hogy a papa miért nem jön a templomba. a papa még nem hisz az Úr Jézusba, akkor a papa el fog kárhozni. És most gondoljatok bele, hogy azért ez egy bizonyos értem még egy könnyebb helyzet, amikor mondjuk csak a papáról van szó. De hogyha a két szülő közül az egyik fél ott van, és akkor ott ül a, mondjuk a családi asztalnál az apuka, meg az anyuka, és akkor ott megy ez a beszélgetés, hogy igen, az apuka el fog kárhozni. Vagy akkor, jaj, erről nem beszélünk. Tehát értitek, ez egy olyan dolog, hogy és az, hogy a gyereknek mit mondasz, ez az egész életét, hitvilágát meghatározza. Tehát hogy fogod tudni úgy hitben nevelni a gyermekedet, hogy abban a másik nem társ? És te azt mondod a gyereknek, hogy hát a gyerek, mit tudom én, ebben vagy abban a programban ne vegyen részt, mert én keresztényként nem tartom jónak, hogy ő, mit tudom én, a parázsló szakkörre járjon, mondok valamit, és akkor másik azt mondja, hogy de mi ne járjon? És akkor pláne ugye ez akkor különösen is nehéz, sőt szinte lehetetlen, ha a feleség hívő és a fél hitetlen. Ez egy olyan állandó konfliktust jelent, ami fölölti mind a két félt. Ezért mondom azt, hogy a házasság az állandó döntések, együtt élés, közösen viszonyulunk az élet dolgaihoz. Ha teljesen más értékrendszerén gondolkozunk, akkor ez nem működik.
Elnézést, lehet, hogy ilyen infokat kiszolgáltatok nektek az ének ott a félig ellen kérdezett, tehát nővéremnél az akkori barátja még nem volt hívő ember, de házasság előtt megkeresztelt egy saját akartálni. Tehát, hogyha úgy tűnik egy kapcsolat, hogy az egyik nem hívő, de nagy affinitása van a téma olyan, szóval ezt azért lehet, hogy fordulni a legelmiket is találhat, hogy ne azonnal mondjuk nem a tényleges mivel, hanem.
Igen, ezek nagyon nehéz dolgok.
Az tény, hogy a házasság az tényleg két hívő ember között jöjjön létre, tehát effektívben.
Csak itt ugye a nehézség ennek az, tehát én is tudok példákat, de azt gondolom, hogy az, amikor Isten kegyelmes valakihez, és megkönnyörül rajta, ebből mi nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy na akkor ez egy járható mindenki számára. Tehát ez Istennek egy külön kegyelme, amikor ezt megadja. Igen, így van. De ugye nagyon sokszor meg az történik egy ilyen esetben, hogy az egyik fél hívő ragaszkodik hozzá, a másik nem hívő. És akkor a hívő közli, hogy addig én nem vegyek bele a házasságba, amíg te is meg nem térsz.
Ezért mondtam, hogy a másik illető szabad.
Igen. Azért mondom, hogy de ez a tényleg egy rendkívüli dolog, mert ilyenkor ugye nagyon nehéz, hogy ha ő szereti a másikat, akkor hát persze, jó, hát most ez kell neki, akkor megkeresztelkedek, meg akármit csinál, mert szerelmes az ember, akkor megtér, meg elmond minden imádságot, meg el fog járni a templomba, de értitek, ettől nem biztos, hogy tényleg kialakul egy közös dolog. Úgy legyen, örülünk neki, és azt gondolom, az Istennek a különös kegyelme, ez megtörténik. De értek, az alapeset nem ez. Igen, ne erre építsen, vagy ne erre utazzon az ember, hogy na, hát ha megtér.
Én kérdeztetek volna, hogy mondod, hogy ez a szerelem az annyira ne legyen ilyen központi, vagy nem tudom, hogy ez nekem mindig egy kicsit olyan életidegennek tűnik, hogy jó, hogy a racionalitás meg ilyenek, de hogy ez ugye nem az ő ilyen elképzelt dolog, hogy jó, hogy benne lehetne ebbe, a háromszögben vele így oké lenne ez, meg végül is szeretem. Tehát azért ez fontos, hogy a másikba szerelmes legyen az ember, nem? Mert nekem ez mindig olyan ilyen torz kép, hogy na hát akkor bele tudom így képzelni, mert végül is ő úgy benne lehet ebben. Hát azért ez csak fontos.
Fontos. Én azt mondom, hogy nem abszolút, tehát ezt mondtam, hogy nem a legfontosabb. Tudom, hogy ez a, tehát a, mintha lányok dédelgetett álmát törném össze, olyan ez a kijelentés, és nem, tehát kívánom mindenkinek, hogy legyen szerelmes, de
De van egy csomó ember, aki úgy házasodik össze, hogy így nem szerelmes, csak így, hát akkor úgy, így beleillik, és le tudnám mellette élni így az életemet, mert úgy így oké. Okay. Hát azért csak aki megházasodik, azért csak szerelmes, nem?
Én már köszönöm, itt a tartomat a hangot. Én is gondolkoztam most ebben. És én nekem az jutott eszembe, hogy bár nincsen nagy múlt, amilyen tényleg most hogy nem tudnám elmondani a 18 előző kapcsolatban. Első házasságban. De így az első házasságom alapján azt mondanám, hogy azt mondanám, hogy szerintem a szerelem az szükséges, de nem elégséges. Feltételés szerintem a szerelem hiánya ugyanúgy nagyon sok későbbi problémának lehet oka, mint a csak a szerelem és agyatlanul megyünk bele típusú kapcsolat. Jó. És most nem tudnék határól alatt tudni, vagy és meddig ne, vagy mi minősül, de fogalmam sincs például, hogy mi a szerelem definíciója, tehát mi próbáltam gondolkozni, de nem tudnám megmondani, de...
Hát én azért mondtam, hogy a szerelem helyett én inkább a szeretetet használom. Az feltétlenül szükséges a szeretet a másik irány. A szerelem pontosan az évvel ez egy nagyon nehezen definiálható és megtartható dolog, hogy...
Hát akkor én egy csomó embert szeretek. Lehet szerelmes valószínűleg, így én nem vagyok mindenkivel, vagy ilyenek, tehát ez a szeretet. Tehát hogy ez nekem ez a kettő, ez annyira nem egy fogalom, mert hát szeretni szeretem X-et meg Y-t, és mégsem, nem tudom.
De szerelem
vele
nem
lehet szállni, mármint is. De hogy ez így nem lehet,
nem tudom,
hogy ez
szerelem
sem.
Ő
belé szerelmes.
Igen.
Na jó, de azért ezt kialakulhat menet közben.
Na jó, de úgy házasodsz meg, hogy nem majd időközben kialakul.
Nem, csak közben simán.
Na de miért
ez szóval párkapcsolatok,
aki...
Szerintem minden ilyen kapcsán, meg mire is újra azt látom, hogy tényleg az a baj, hogy a definíció nincsen. Tehát én abban most kimondom, hogy én mindig mentem, hogy Pályi, Feri bácsi és Cseri Ember is biztos, hogy nem ugyanazt ért, hogy szerelem van. Újra írja alapján, és valószínűleg kérdez, hogy a hatalmat, vagy sem. Remélem, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy tudom, de tényleg szerintem az a baj, hogy nem. Tehát nagyon más értünk alatt, és most nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy amikor az egyikünk azt ilyen érzi, hogy a másik ilyen érzésekkel nem tele kapcsolat, hogy nem tudom, akkor valami más. Valami más. Mert nem ilyen érzésekkel, hanem elmondja, hogy neki nem volt a szerelem, hogy nem tudom, micsoda volt, tehát például olyan régen, akkor ez a néhányan megölünk lepett, hogy hát akkor ezt hogy gondolta, és közben valami teljesen más értet találta, mint amit mi értünk. És ott meg szerintem, meg szintén nagyon hangsúlyoz, hogy senki nem rossz hallotta azt, hogyha szerelem,
nem, én ezt nem így kérdeztem, hogy rossz előtte, csak hogy azt mondta, hogy ez inkább ilyen racionális döntés, és hogy ugye nyilván így észszerűen végig kell gondolni a dolgokat, és hogy nem feltétlen, azt értem, hogy nem ennek kell a középpontban lenni, hogy erről volt szó, én ezt értem, csak hogy nem feltétlen szükség, igen.
Ez a lényeg, hogy nem ez van a középpontban, és nem gondolom, hogy ez a házasságban mindent eldöntő dolog, hogy van-e szerelem, vagy nincs. Tehát nem ez a legfontosabb.
Jó, nekem ez világos. Szerintem világos, mert csak nem tudom, csak én magam részéről végig gondolva, hogy ez, hogy na mindegy, tehát hogy csak ez a szeretetre épülő dolog, ez nekem olyan furcsa, hogy így, mert jó, mert mindegy, tehát definíciótól függ, hogy kinek mi a szeretet, meg a szerelem. Nekem ez olyan furcsa volt, hogy ez ilyen, hogy akit...
Ha azt mondod, hogy kell több, mint egy felbaráti általános szeretet, ez teljesen egyébként. Megmondom, hogy mi az, ami mondatja ezt velem. Egyébként az én tapasztalatomban pont tehát ez, amit mondok, ezzel éppen a lányok sorsán akarok segíteni többek között. Tudnék, én pont a fiúknál találkozott nagyon sok esetben azzal, hogy a fiúk tipródnak azon, mert nem a lányok, azok nem, szerintem ők szerelmesek, az kész. De fiú, pont azért, mert ugye, hogy ő most definiálni akarja, hogy most szerelem, és akkor ott él egy kapcsolatban, adott esetben 3 éve, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy igazán szerelmes vagyok-e. És erre mondom azt, hogy és aztán nem mer belelépni a házasságba. És erre mondom azt, hogy én nem gondolom, hogy ez az abszolút érv. Mert ez most az a kérdés, hogy mit definiálok szerelemnek, de én erre azt szoktam mondani, hogy de hát ne haragudj, te megnyitottad az életedet ezelőtt a másik előtt. Megosztottad a terveidet, az érzéseidet. Hát valami mégiscsak erre indított, hogy te ezt megtedd. Vele vagy 3 éve. Közösen gondolkoztok, terveztek. Hát most milyen érzést vársz még, hogy jöjjön ahhoz, hogy merjél házasodni? És akkor jön ez, hogy de hát mi lesz, hogyha majd később jön az igazi szerelem, és akkor nem tudom, mi történik. És én azt gondolom, hogy azért a szerelmet azt nem tehát, hogy nem egyformán éljük meg, nem egyformán definiáljuk, és éppen ezért én úgy hiszem, hogy ez egy nagyon sikaklós terület, ha erre koncentráljuk a dolgokat. Mert hát erre szoktam azt mondani, hogy én úgy gondolom, hogy ő bennem már ott volt a szerelem, még ha ő ezt esetleg nem is nevezi annak. De hát valamiért mégiscsak nem 150 másikkal, hanem azzal az egyel osztotta meg az életét. Valamiért mégiscsak kiválasztotta, mégiscsak odament, mégiscsak megosztotta vele az életét. Értitek, emögött azért mégiscsak ma ott van egy döntés, nem? Hogy a másik szimpatikus, szeretem, megbízok benne, őszinte merek lenni hozzá, folyamatában mellette állok, együtt gondolkozunk. Tehát pont ezért mondom, hogy én nem élezném ki ezt erre, hogy hú, akkor most te neked az, ami benned van, az szerelem, nem szerelem.
Én is mondhatom, hogy én így rájöttem, most mondtam, hogy fiúk ilyenek, és mi rájunk, hogy nő, szóval én értem, amit te mondod, és teljesen egyet értek azon, amit mondasz, csak sokszor szerintem bennünk pont amiatt, amit te mondtál, hogy a kiszolgáltatottak vagyunk, de bizonyos szempontból, tehát így a vállalkozás, az teljes mezőben így az ember hosszúnak éri meg az új vállalkozást is, amit rólad talán tényleg rövid, de hogy sokszor olyan tapasztalattal találkozunk, amikor pont ez a három meg lenne. Tehát pont úgy, nem tudom, hogy törnek az ember, de hogy még ebbe bele is írem, de én ismerem magamat, hogy van egy önismeretem, és Istennel kapcsolatban vagyok, tehát én keresem az ő akaratát, és közben másfélből álmodozom, és más, és most nem a nagy elképzelés, ezt nem így mondom, hogy most valamitért felállítottam, hanem adott esetben van egy konkrét fiú, aki nekem kedvesebb, akkor én azt mondom, hogy én szerintem így nem tudom azt elmenni kapcsolatba. Tehát addig, ameddig bennem húsz a érzések vannak. És én most nem így most tudom, hogy nehéz definiálni a szerelmet, de azért szerintem, hogy ember ezt tudja, hogy most ez tényleg, én oda tudom magamat adni, és én most megkockáztatom azt, hogy szerelemmel. Tehát, hogy én nem tudtam a szerelemmel tud házasodni, mindazon által, hogy én ezeket átértem, amiket te mondtál. És tudom, hogy ez a legfontosabb, hogy az alapja a szeretet, Isten a jövő szeretet a kapcsolatunknak. De én tudom, hogy mi lányok, hogy egy kicsit másik is működik ilyen szempontból. Én nem tudtam, hogy egyetértetek, és nem akarok hangsúlyozni, hogy egyetértek, amit mondtad. Csak hogy sokszor megérünk attól, hogy akkor csak tényleg ez a szempont. És biztos, hogy egy kicsit korfüggő is, tehát amikor időben azért Isten is egy csomó mindent megtanít meg.
Még annyit mondjak, hogy a szerelemnél egyébként valószínűleg az is egy bezavaró dolog, ami ma sajnos ugye nagyon sok esetben tény, hogy a szerelemben szerintem van egy nagyon erőteljes része a szexuális vágyakozás a másik. És amiért gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része a szerelemnek. És amikor valaki túl van több kapcsolaton, úgyhogy ott szexualitás is benne volt a szexuális kapcsolatom. Meggyőződésem, hogy például teljesen másként működik az ő esetében az egész dolog. Tehát ott aztán olyan totális zavar van, hogy az ilyen ember esetében meg abszolút nem hagyatkoznék a szerelemre. Mert nagyon komoly kérdésem, hogy amikor valaki sok kapcsolaton túl van, hogy az az illető tud-e még igazán szerelmessé válni. Tehát az is megint úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon bezavarja az egész párválasztást. Tehát lehet, hogy tud, nem akarom azt mondani, hogy nem, de hogy ő ezt teljesen másként fogja megélni, az egész biztos. Egész biztos. Azért mondom én ezt, hogy valahol azért én úgy gondolom, hogy a racionalitásnak kell alárendelni, hogy ez ne én, mert amikor azt mondjuk, hogy a szerelmet rendeljünk alá a racionalitásnak, mert a szerelem pont arról híres, hogy abszolút nem racionális. De valahol együtt, egymás mellett nem akarom én senkitől egyébként a szerelem vágyát vagy érvését elvenni, hogy nem. Azt sem mondom, hogy ez nem fontos. Újra mondom, azt mondom, hogy ez nem a legfontosabb, úgy gondolom. Fontos. De nem ez az egyetlen és nem ez az abszolút.
Egyet mondhatok annál, hogy szerintem Isten meg akar őrizni minket sok olyan mindentől, tehát az látok, hogy sokszor nem enged belőle. Még hogyha egy nagyon szeretnénk is, és nem értem, hogy miért olyan kapcsolatban, amiben a másik hitetlen, mert szerintem azok a kapcsolatok borzasztó melegek odáig is, ameddig az emberek nem házasodnak össze ez a két ember. Tehát azt mondják, hogy ez nagyon könnyű, mert a másik már ott van mellettem, de valószínűleg nagyon-nagyon sokat kell annak a másiknak is várni, pont erre, hogy esetleg megtérjen, hogy esetleg ugyanazt gondolja, az állandó bizonytalansággal lenni, és Isten ettől nagyon egyértelműen így az idő alapján megőrizzen minket, hogy ez a mi védelmünkre is van.
Örülöm, hogy nem hangolódtatok valamire. Igen, ugye ez is egy nagyon nehéz dolog szerintem, hogy figyeljétek meg, hogy a filmek tele vannak ezzel a üzenettel egyébként, hogy az igazi szerelem az a házasságon kívül jön el. Tehát ez egy félelmetes dolog, mert ezt nyomatják a fejünkbe. Tehát megnéztek 100 filmet, abból 80-ban biztos, hogy benne van. Vagy még több. Tehát, hogy összeházasodott, de aztán utána megtalálta az igazi. És aztán ez hihetetlenül rombolja az embernek a gondolkozását, meg az egész hozzáállását a dolgokat, mert persze, hogy félelmet indukál mindenkiben, hogy hú, akkor én most hozzámegyek valakihez is, vagy utána én valakihez.